Nagy szeretettel köszöntök, a mai témánk egy olyan költőnek a bemutatása és a Bibliához való viszonya, akinek az életműve ebben a kötetben elfér, alig 100 vers az egész életműve, ezt is háromszor újraírta. 1934-ben is, 47-ben is, még a 61-es harmadik kiadásnál is a régi verseit csiszolgatta, újraírta, módosította, nem sok versű költő ő. A magyar költészetben rajta kívül csak Pirinszky János van, akinek az egész életműve elfér egy kötetben. Azért a legtöbb magyar költő egy 8-900 verset írt, mondjuk például. Na most Füst Milánnak ezek a versei. Vannak neki regényei is, ugye a legfőbb regénye a Feleségem története, vagy a Parnasszus felé. Én majd fogok hivatkozni arra, hogy számomra ez az 1956-os kiadású Emlékezések és tanulmányok című kötete a legtöbbet forgatott könyvem, és majd el is mondom, hogy miért. Füst Milán 1888-ban született, és 1967-ben halt meg, tehát 79 évet élt. Egy kispolgári, de eléggé elszegényedett zsidó családból származott. Édesapját már 8 évesen elveszítette, és ő maga is tüdőbajjal küszködött, már fiatalon külföldre kellett vinni, orvosi kezelés véget. Ugyanakkor elvégezte a jogi és a közgazdasági egyetemet, tehát ő egy doktorátus szerző, és a hivatali pályafutásban előrukkoló költő volt. Ugyanakkor azonban az 1919-es események után a Horthy rendszerben kényszernyugdíjazását kérte, így próbálta kikerülni a meghurcolását, 33 évesen már kényszernyugdíjaztatta magát, és mint nyugdíjas házasodott meg 35 évesen. Hát ilyen világ volt Magyarországon, ez is Magyarországra üt, hogy ez így történt. Valaki fölvethetné a kérdést, hogy a második világháborút hogy élte túl. A második világháborút úgy élte túl, ahogy azt három oldalon elmondja, hogy egy budai házban bújtatták őket. A feleségével együtt itt nyert oltalmat, és még 6 madárral együtt, hogy ő nevezte, még 6 olyan emberrel együtt, amikor megszólalt a csengő, akkor ezek kimentek a pincéből, és befeküdtek a havas árokba, csak hogy ne találják meg őket. Egyik éjszaka 2 órakor is megszólalt a csengő, és kint volt a gestápó a nyilasokkal együtt. A felesége ment kaput nyitni, és mondták, hogy hát üres ez a ház, mi ide be akarunk jönni, mondják ezek az állig felfegyverzett katonák. A felesége természetesen válaszol nekik, hogy hát itt Lőrinci tábornok van, Békés Csabáról itt szállásolta be magát. Megrökönyödnek, hogy itt Lőrinci tábornok van, tanácskoznak, tehát a tábornok úr alszik. Hát mondja fel, természetesen alszik, de hogyha önök ide be akarnak jönni, hát akkor föl kell őt kelteni. Tessék, parancsoljanak, keltsék fel a tábornok urat. És ezt olyan természetesen játszott el a felesége, persze Lőrinci tábornok nem létező ember volt, Csabán se létezett, meg ott se létezett, hogy annyira földbe gyökerezett a lábuk, hogy inkább elálltak a dologtól, és más villába akartak beszállásolást kapni. Ezt az Emlékezések és tanulmányok első írásában mondja el Füst Milán, hogy ő ennek köszönheti az életét, a felesége talpra esettségének, meg annak, hogy a halállal így ilyen könnyedén állt szembe, hogy még annyira unszolta őket, hogy jöjjenek be, hogy inukba szállt a bátorság, úgyhogy egy tábornokot éjjel 2-kor mégse illik fölkelteni. Túlélve a világháborút, 1947-ben a Budapesti Egyetem tanszékén általános esztétikát tanított. Ezt kiadta egy nagy könyvben, ezt nem hoztam el önöknek, de bizonyára megvan, 2 kiadást is megért itt a megyei könyvtárban. Az a címe, hogy Látomás és indulat a művészet. Látomás és indulat a művészetben. Füst Milán úgy gondolta, hogy a művészetet 2 dolog hajtja. Egyrészt a fantázia, a képek, hát szóval a látomás, másrészt pedig az emberi lélek mélyéről feltörő és az igazságosság, tartott egy ilyen nagyon érdekes szemináriumot, hogy látomás és indulat a művészetben, és ez egy nagyon részletes esztétikai fejtegetés, hogy mire jó a művészet, és minden művészeti ágból, zenéből, képzőművészetből, főleg irodalomból válogat példákat. Két embert csodált az életében. Két nagy művész előtt hajtotta meg a lobogóját. Shakespeare előtt, és 1954-ben lefordította, Vörösmarty után merte lefordítani a Lír királyt, mert úgy gondolt, hogy a Lír király az az egész irodalom történetnek egy legnagyobb darabja. Én is biztatom a kedves hallgatókat, hogy a Lír király több magyar fordításban is, ugye először Vörösmarty fordította le, utána Kosztolányi, utána Füstmilán. Tehát az az ember, aki jót akar a gyerekeivel, de a gyerekei becsapják, és aki nem csapta be, arra haragszik, mert hát az idős ember is tévedhet, és egyedül marad. Szóval a Lír királynak az elmagányosodása, és aztán a kisebbik lányával való kibékülése, miközben a két idősebb lány, ahogy említettem, becsapja őt. Tehát ez a világirodalomnak egyik legmegrendítőbb alkotása arról, hogy az ember mennyire becsapható, az ember mennyire rossz szeretettel szeret, mert az emberi szeretetet érzi a jó szeretetnek, holott bölcs és józan isteni szeretetre lenne szükség. Tehát ezt Füstmilány is lefordította, és a 60-as években, miután megkapta a Kossuth díjat, és viszonylag rendezett körülmények között élhetett, neki családja nem volt, ezért a halála után felesége egy díjat alapított 1975-től. Önök is talán olvassák évenként, mindig írják, hogy a Füstmilán díjat évente két költő és két prózaíró szokta megkapni. Olyanok, akik nehéz sorban élnek, mint hogy Füstmilán is nagyon nehéz sorból, tulajdonképpen a utca színvonaláról kell, hogy felküzdje magát. A másik valaki, akit nagyon csodált Shakespeare mellett, és akire a saját vallomása szerint 20 évét rááldozta, ez Tolstoy volt. Tolstoyról ő írta a legbensőségesebb, legmegrázóbb magyar tanulmányokat, a főmű, amit nagyon szeretett, a Tolstoy Polipuska című elbeszélése volt, de Tolstoynak a regényeit és az elbeszéléseit is nagyon csodálta. Annyira belülről tudja megláttatni, hogy Tolstoyban mi a hatalmas. Ő a világirodalom legnagyobb két alkotójának, tehát Shakespeare-t és Tolstoyt tartotta. Füstmilán költészetét szeretném most önöknek bemutatni. Aki ezzel a költészettel kapcsolatba kerül, mint én is egyetemista koromban, az azt kell, hogy először nyugtáz, hogy ez sehova be nem sorolható költészet. Ő a magyar költészetben az első, még Kassák Lajos előtt, aki az első szabad verseket írja. Jó hosszú sorok, látszólag minden, ami eszébe jut, leírja, de közben nagyon nagy rend van ezek között. Hadd kezdjük mindjárt a főművével, az öregséggel. A magyar költészetben az öregség, mit jelent a megöregedés és az öregség? Ennél méltóságteljesebb, megrázóbb, katartikusabb verset senki nem írt. Hol vagytok, ó szemeim, kik oly áldottnak véltetek egy arcot? És hol vagy, ó csodálatos fülem is, mely oly hegyes lett, mint a szamáré, valamely édes bús nevetéstől? Ugye nem ezt szoktuk meg költészet címén. Már maguk ezek a hasonlatok is, hogy áldottnak véltetek egy arcot, olyan ódon megfogalmazás, hogy az, hogy szamáré, mely édesbús nevet, és ez meg kicsit olyan humoros, olyan karikirisztikus. Szokták mondani, hogy Füstmilán a fenségest a humorral, a legmagasabb erkölcsi, esztétikai minőséget a legalacsonyabbal szokta keverni. S hol vagytok, fogaim, ti vérengzők, kiktől felserkent nem csak a szamóca, de az annál duzzadtabb és pirosabb ajak is. Hát kell így szeretni, hogy még az ajkat is fölsértett, kedves Füstmilán. És ezt még be is vallott, hogy nem csak a szamóca serkent fel, hanem te úgy udvaroltál, meg úgy csókolóztál, hogy ilyen is megtörtént. S hol vagy te mellemnek, oly irtózatos dalolása? Tetszenek érezni, hogy ugye itt nincsenek rímek. Visszatér az Ószövetségi Zsoltár költészethez, az Ószövetségben se volt rím. költészet annyira, ugye érezzük, hogy ez nem annyira próza, ez ilyen ritmikus próza, ennek lüktetése van, és sodrása van, és hol a kín, és hol az áldás, amelyet most hiába keresek eszelős utaimon, görbe bottal a kezembe, mert megöregettem. Most már botot kell a kezembe van. Minden elmúlt, a régi szerveim már nem azok, amik voltak. A szemem, a szám, a fülem, semmi nem úgy működik, mint fiatalkoromban. Ugye erre játszik rá, kimondva, kimondatlanul szeretné velünk megéreztetni, hogy milyen fájdalmas dolog az elmúlás, a megöregedés, és ami mindenkire vár a halál. Nálam mindig ez a téma, egy témájú költő, az elmúlásról beszél egész költészetében. Miért van az elmúlás? Miért van az, hogy ide születünk, és el kell innen mennünk? Ez egy kifogyhatatlan dolog nála. És tessenek megnézni, most belemegy egy hosszabb gondolatmenetbe. Loholni bolondul, kergetni az őzet, az őzlábút, s utána ledőlni, susogni, nem is neki, de a holdnak, holmi rejtelmekről, amelyeket senki sem érthet egészen, s amelyeknek zaklatott boldogság mindenkor a neve. Ugye az ember lohol az életben, a vágyait akarja kielégíteni, az akaratát akarja megvalósítani, és az emberek kergetnek, én is bevettem a versgyűjteménybe például Füle Lajos Futás című versét. Az arról szól, hogy mindenki fut az életben, de utánunk is fut valaki. Csak nem látjuk, hogy ki fut utánunk. Utánunk az Isten. Meg futunk ezt elérni, azt elérni, amazt elérni, és itt azt mondja, loholni bolondul. Mi az, hogy kergetni az őzet, az őzlábút? Hát férfiak általában mi után vagy ki után lohol? Ki az az őzláb? És hol akarják a boldogságot, azt mondja, és utána ledőlni, susogni, de akkor már nem lehetnek, azt mondja, kinek susogni, a holdnak beszélünk. És micsoda kifejezés ez, hogy zaklatott boldogság. Zaklatott boldogság. Boldogság a zaklatott boldogság. És az emberek mégis azt mondják, hogy nekem a csendes, szerint boldogság, nyugalmas boldogság, hát ez nem kell. Zaklatott boldogság az minden mennyiség. Nem, de nem így van. Nem ezt látjuk körülöttünk. Tanuljunk ebből, de nagyon erőteljesen tanító jellegűek ezek a versek, de olyan kedvesen, olyan bájosan. És tessenek megfigyelni, még további kérdései vannak. Hol vagytok ti mozgalmak és fekete átkok? A mozgalmakot még tudom, hogy mi az, hogy mozgalom, mert hát annyi mozgalom indult már, főleg a 20. század tele van mozgalommal, meg mozgalmi nótával, meg mindent ígértek az embereknek, de mi az a fekete átok? Mert minden mozgalom szépen kezdődik, hogy úgy mondjam, fehéren kezdődik, aztán feketén végződik, nem? Fekete átkok. Ilyen sejtelmes egy kicsit, vibrál itt a sejtelmeség. Azt mondja, örök sietés, hol a mohó száj, és hol a nevetésem, Úristen, hol a nevetésem, s a tártalan zokogás is. Döngő hajnalodások vértelen messzeségei, hányszor leborultam a sötét menelétnek. Hogy kimondja ezt a szót, hogy nevetés, eszébe jut, hogy hát lehervad az ember arcáról a mosolya, hogy megy előre az életben. Milyen csodálatos a gyerek nevetése, milyen áttetsző, milyen gyönyörű egy gyerek mosolya, és utána, hogy a felnőtt korban, hogy megerősödnek a vonások, már olyan gyermeki szemvillanás, már olyan gyermeki odafordulás szinte már elő se fordul, és azt mondja, hol a nevetése, tárgytalan zokogás, minden csak a panaszkodást tölt be, akkor döngő hajnalodások, vértelem, mint hogyha dobokat hallanánk, hogy a hányszor leborultam a sötétbe. Értjük is, meg nem is értjük. Ez a költészet igazi vadászterülete. Az a költő, aki túl érthetően ír, hát azt lehet, hogy díjazzák az emberek, egyszer jó meghallani, aztán utána jó elfelejteni. De az olyan költő, akiben értünk is valamit, de ott van a feszültség, hogy sokszor kimondatlanul hagy dolgokat, a sejtés tartományába utal át, de érezzük, ugye itt a felütés nyomán, hogy azért magunk is elmondhatjuk ezt, mindannyian megöregszünk, mindannyian leépülünk, mindannyian elkopunk, mi hogy éljük át ezt, amit ő elmond? Hallgass rám, ó ifjúság! Volt egy öreg görög egykor, ki felemelte két kezét, mint a szobor, és az ifjúságát visszakövetelvén mondott Aes kylosi átkot arra, aki tette, hogy így meg kell az embernek öregedni. Tetszett tudni, mi az az Aes kylosi átok? Hát ezt a 19.-20. század fordulóján, amikor nagyon nagy becsben állt Aes kylosi, most nem is tudom, hogy Aes kylosi mikor játszanak. Én 5 évig éltem Pesten egyetemi éveim alatt, úgy szerettem volna egy Aes kylosit, egy Szofoklészt legalább megnézni. Hát gimnáziumban tanultuk ugye az Antigonét, az Elektrát, másokat mondom. Hát ilyen nagy darabok, amik az ember élet legnagyobb kérdéseiről szólnak, a lelkiismeretről, a bátorságról, a kitartásról, a hűségről. Soha nem játsszák ezeket. Ma ugye Shakespeare-től Molière-en át, Ibsenen keresztül, magyar népszínművek, az embereket szórakoztatni kell. Ugye a görög színház az nem azért volt, hogy az embereket szórakoztassa. A görög színház azért volt, hogy az embereket megtisztítsa. Katarzis. Leült 32 000 ember Epidaurusban, mert annyi férte abba a színházba, olyan volt ugye az akusztika, hogyha egy ilyen lapot, ha lett volna, csak hát akkor pergamen meg papírus volt, így eltörtek, vagy eltéptek volna, az fűsiketítő robajjal hangzott ott a 30. sorban. Olyan jó akusztika volt, és ott döntő dolga, Aes kylosi az európai drámaköltészet első számú nagy alakja. Mi az ő egész életművének a summája? Tessenek elolvasni, hogy Babits Mihály mit ír róla az európai irodalom történetében. Aes kylosi azt mondta, hogy az élet törvényeken nyugszik. És hogyha valaki megsérti a törvényeket, az számítson arra, hogy a törvénysértésnek következményei vannak. És nem lehet törvénysértő módon élni. Az életnek alaptörvényei vannak. Ezt nem az állam hozza, ez benne van a létezésünk, hogy a legalapvetőbb törvény a lelkiismeret törvénye. Hogy amit más embernek nem magadnak nem akarsz, hát az más embernek se tetted meg. Aes kylosi után Szofoklész jön, aki erősíti ezt az Aes kylosi vonalat, ugyanakkor bizonyos értelemben fel is puhítja. Hát azért nem mondja, hogy Szofoklészi átkot, hogy Aes kylosi átkot, mert Aes kylosi kimondta, hogy te hazudtál, akkor annak következménye van. Ha te öltél, akkor ennek is következménye van, ezzel szembesüljél. Hogy mielőtt elvennéd a másik ember életét, gondold végig, ha te elveszed jogtalanul a másik ember életét, tőled jogosan fogják elvenni az életet. Csak nem bibliai szintű erkölcsi minőség ez, amit Aes kylosi 2600-2500 évvel ezelőtt megvalósított. És ezért mondja, hogy mondott Aes kylosi átkot, hogy miért kell nekem megöregednem, miért kell nekem elmennem innen a földről. Félig vakon állt a hegyen, csupa sugárzásba merülve, őszhaját verte a szél is, s pisla szeméből könnyei hultak az istenség magasztos lába elé. Füst Milánnak szinte minden versében említést nyer az istenség. Füst Milánnál nincs Isten nélküli világ. Füst Milán úgy gondolja, hogy Isten úgy létezik, mint hogy sokkal evidensebb a létezése, mint hogy mi létezünk. És ez az ősz görög ember is, amikor fölpanaszolja, hogy miért kell megöregedni és meghalnia, pisla szeméből könnyei hultak az istenség magasztos lába elé. S mégis szava dörgött, szavától megállt a malom, megrendültek a dombok, s az 5 éves kos is felemelte rá a fejét. Tetszett figyelni ezt a három hasonlatot? Főleg a harmadiknak ez a kis játékos, bájos jelleg, hogy az 5 éves kos is felemelte rá a fejét. Ám de az istenség nem nézett rá, nem felelt akkor az öregnek. Sírt az istenség. Ugye milyen megdöbbentő? Például amikor Vörösmarty írja a Vén cigány, 19. század közepén egymásra lődöznek emberek, európaiak, meg zsidók, meg arabok. Tehát ha most Vörösmarty élne és látnám mostani Közel-Keletet, ugyanezt írná, hogy Isten sírja reszket a Szent Honban. Füstmilán ezt mondja, hogy sírt az Istenség. Tehát hogy lehet nagyobb nyomatékot adni annak, hogy Istent is bántja az, hogy az általa teremtett ember egyszer csak megöregszik és meghal. Ha nem ezért teremtette az Isten az ember. Isten örök életre teremtett. Hogy az Isten együtt érez, hogy az Isten szíve is megrendül, de hát nem tud mit tenni, mert mi emberek beengedtük a világba a rosszat, és nekünk a rossz következményeinek összes poharát ki kell hörpintenünk, utolsó sorban is a halállal, mert hiszen a rossz következménye a halál, a bűnzsoldja a halál. Sírt az Istenség, mert mintha dobokat vernének a fülébe, tompa dobot, s erre felelne a hegyomlás, a hegyomlásnak felelne a tenger, oly nagyjá nőtt meg előttes, oly szenté az öregség ősi nyomora. Azért, mert most itt áll hajadon főtt, és látja, hogy sok ideje nincs már át, és úgy tud beszélni. Érezzük, hogy az egész stilizáció. Ez az öreg görög, ez egy kitalálás, ez egy szerep, amiben ő beleöltözik. Ez egy mai költőnek a vers, ami azt mondja, hogy én is itt állok az életemben, egyébként 1947-ben, ahogy látjuk, tehát 59 évesen írott vers. Nem volt még akkora annyira aggastyán. Tehát állítólag, amikor az ember már 90 éves, akkor már nagyon jól van minden, mert akkor újra visszatalál már a gyermekkorhoz, a fiatalkorhoz. Akkor nehéz az öregség, amikor a nem öregségből megyünk át az öregségbe. Tehát ez az 50-es, 60-as évek, a többi már simán megy. Tehát az már egy valóságos felüdülés. Ez Szolón is megmondta, hogy a pályának a legszebb része az utolsó évtizedek, a 60-as, 70-es, 80-as évek, mondták a görög bölcsek. Hát Szolón nagy bölcs volt, a hét bölcsek egyike. De mit mond Füstmilán? Oly nagyjá nőtt meg előttes, oly szenté az öregség ősi nyomora. Mert hisz ott állt ő már önnön sírja előtt, s még mindig pörölve a széllel, s még egyszer hangoztatni akarván igazát, mielőtt elomolna. Miféle igazát? Miféle igazát? Igazunk van a halállal szemben. Igazunk van, hogy egyikünknek nem kellene, vagy egyikünknek másikunknak nem kellene meghalnia? Ez igazság? Nem igazság. Nem is fejtik itt a költő. Csak ugye nyomatékot akar adni, hogy mint egy ember is, amikor látván látja, hogy nincs igaza, de mégis akarja érvényesíteni az igazát, mert elfogadhatatlan, hogy meghalljunk, mert a halál az értelmetlen dolog. És aztán hát elment persze, csendet végül is e vidéken. Különös nyomatéka van az. Egy ember eltűnik erről a világról, és csend lesz. Egy ágálással kevesebb. Egy szóval kevesebb. Egy nyugtalansággal kevesebb. Egy békétlenséggel kevesebb. És aztán hát elment persze, csendet végül is a vidéken. De a szívében is csupa csend volt már akkor. El ne feledjük. Hogy? Hát előbb még pörölt az igazságáért. Most meg már csupa csend volt. Mitől lett csend, amikor még pörölt az igazságáért? Nem kapjuk itt a költőt különböző következetlenségek. A költőt nem hajtja nagyon a beszéd, és közben a gondolkodásban elfelejti, hogy mit mondott. Hát hangoztatni akarván igazát, mielőtt elomolna, de a szívében itt csupa csend volt már, és még hozzátesz, hogy el ne feledjük. És egy másik, még nagyobb figyelem. Mi ez a még nagyobb figyelem? Az élet dolgaira való figyelem mellett. Mi az a még nagyobb figyelem, ami az embert valahogy egy másik világhoz köti, egy másik világra figyel, nem ennek a világnak ügyes bajos dolog, még nagyobb figyelem. S a feje az meg emelkedő, az titá, titá. A kettőt nem lehet egymáshoz tenni, ha egy magyar költő trohaikusan beszél, akkor táti, 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 tátá, táti, stb. Így beszél. Ha jambikusan beszél, akkor titá, titá. Tehát más a zenéje, de ki volt az az első magyar költő, aki azt mondta, és ezt meg is írtam ebben a könyvben, hogy egyesíthetem azt, amit nem lehet egy. A tüzet és vizet a magyar költő tudja egyesíteni. És ez a tá, ti, tróheus, és mellette a jambus, ti, tá. Ezt addig senki nem merte megcsinálni. De hogy ez a költő megcsinálta, és ezelőtt a költő előtti főhajtás Füsmilán, tom, paderengés. A lantot, szoríts kebeledre, a jő a halál, jő a halál, tá, ti, ti, tá. Ez Arany János. Arany János nyelvünknek az a művésze, akit senki nem tud felülírni, aki a magyar nyelvvel azt meg tudta csinálni, amit mi álmainkban nem képzelünk. Ez a Mindvégig című vers, amit idéztem, Arany János Mindvégig, ami arról szól, hogy az életben sok mindent elvehetnek tőlünk, meg megöregszünk, meg meghalunk, de van, aki segít bennünket ezt végigélni, és van, aki még eszközt is ad a kezünkbe, hogy ne érezzük olyan tragikusnak az elmúlást és a halált, és az az egyik legcsodálatosabb eszköz a költészet. Ezért mondjuk, szoríts keveletre, ha jő a halál. Ha valaki koriambust ír, mert ennek a neve koriambus, szoriambus, a tá, titi, tá, ez hat mora. Tehát hat, ugye, mert a rövid az egy mora, még egy rövid két mora, a hosszú az két mora, itt van két rövid és két hosszú, ez hat mora, tehát ez egy nagyon hosszú ritmus. Tá, titi, tá, tompa, derengé, szinte látjuk. És a feje körül tompa, de rengés. Mint egy a vers arról akar szólni, hogy a halált le lehet győzni. Úgy lehet legyőzni, hogyha értelmesen végig gondoljuk az egész életet, ha számvetést készítünk, ha valakire figyelünk, egy még nagyobb figyelemmel valakire figyelünk, aki egyedül képes a halált hatálytalanítani. Hogy Füstmilán, aki a zsidó családban született, különösképpen nem gyakorolt vallás, de hogyha egyet tetszenek fordítani a lapon, azért a Cantus Firmusát hadd olvassam fel. A Cantus Firmus a zenében, ugye az az alapzenei hang, ami megy végig egy művön keresztül, mindennek el kell múlni, elébed járul Jézus. Fejet hajt, aztán elmegy. Mindennek el kell múlni. Mindannyian elkövetünk rossz dolgokat, mindannyian magunk járultunk hozzá, hogy leépül az életünk. Elébed járul Jézus. Jézus, aki eljött és magára vette a világ bűneit. Jézus, aki elviselte minden ember bűnének végső következményét. Mindenki Jézus elé járul. Aki nem hisz Jézusban, az is, a buddhista is Jézus elé jár. A muzulmán is Jézus elé járult. Mert pusztán az, hogy élünk, az egy valakinek köszönhető, aki a bűnterhet levette a vállunkról. Ezért mondja Füstmilán, mindennek el kell múlni, elébed járul Jézus, fejet hajt, aztán elmegy. Ez az élet. Az életben, hogy megszületünk, már ott van az elmúlás. Akár tudunk Jézusról, akár nem, mindenki elébe járul, mindenki neki köszönheti az életét, van, aki ezt tudja, annak szerencséje van, és együtt is működik vele az igazi hit, aki nem tudja, az is Jézusnak köszönheti az életet, mindenki valahogy fejet hajt, aztán elmegy, hogy hova megy, ez a kérdés, hogy majd Jézus hova ítéli meg ezt a menést. Élő parázs a talpán, némaság ül a nyelvén, béna szívében kétel. Siket agyában átok, így fut a semmiségbe, lobogni kezd az úton, bomolni kezd a pályán, s mint a megőrült csillag okádja fájó lelkét, forog és nincsen társa, dühöngés nincs ki lássa, hihetetlen vers, ez az áradó ritmus, ez amit csak először Babits, Kassák mer megcsinálni a magyar költészetben, később aztán Vörös Sándor ezt már nagyon tökére viszi, de itt is Füst Milán egy külön színfolt, egy külön hang, és hogy mennyire külön színfolt, hogy tessenek meggondolni, hogy Füst Milán zsidó származású volt. És ha elolvassa az ember az életművét, én például először nem is tudtam, hogy őnek az igazi neve Fürst Milán Konstantin, abból magyarosította Füst Milánra. Én amikor gimnáziumban és egyetemen végigolvastam először a műveit, könnyű volt végigolvasni, mert annyira áradó, sokszor annyira megkedvelteti az irodalmat, nem csak a költészetet. Tessék elgondolni, hogy én nem szerettem az irodalmat, mert édesapám mindig azt mondta, hogy fiam, ez az irodalom, ja, ezek a költők, meg írók, tűzre való emberek mindig nyavajognak, hol itt fáj nekik, hol ott fáj, meg ebbe szerelmesek, meg abba szerelmesek, mit érdekel engem, hogy mit nyavajognak. Petőfi Sándor is gatyába táncol, ennyi legyen, végezz az irodalommal. De amikor egyetemre kerültem és elkezdtem Füst Milánt olvasni, tessenek csak meggondolni, 19-20 éves fejjel, mi kell annál jobb olvasmány, mint Füst Milánnak vaskos prózai műve, ez mind én voltam egykor. Ez mind én voltam egykor. Az 1001 éjszaka kapta fájára ír egy vaskos művet, ami arról szól, hogy valaki a gyerekét tanítja bölcsességre, életszeretetre, és elmond egy sor lehetőséget, mert az ember az életében egy sor lehetőséget kihagy, annyiféle dolgot csinálhatnánk, annyiféle jó dolgot is csinálhatnánk, de sokszor az élet kegyetlen vágtája, meg a mi ötletnélküliségünk belekényszerít bennünket egy zsákutcába, de itt az 1001 éjszakában, ahol mindenki elmond egy-egy történetet, és a történetek feleselhetnek egymásnak, hát én Füst Milánt faltam. Az első író, aki előttem ugye az irodalmat kinyitotta, hát egy ilyen vaskos, egy 600 oldalas, ez mind én voltam egykor, hát ez is egy ilyen 1000 történetes dolog. De az ember falja, mert annyira értékes történetek, meg hát irodalmat megszeretni, gondolj, hogy csak a Biblia is azért van tele történetekkel. Mert megfogható dolgok kellene az emberek, megjegyezhető dolgok. Jézus miért beszélt példázatokban, példatörténetekben, mert meg kell, hogy jegyezzek egy történetet, hogy abból le tudjam vonni a tanulságot. És számomra Füst Milán lett az irodalom, csak később jöttem rá, hogy Füst Milánnál azért elég gyenge habarcs van sokszor, vagy nem illeszkednek egészen a téglák egymáshoz, de hát ezt egy 20 éves ember nem látja, hogy csak olvassa ezeket az áradó sorokat. Ha visszatetszenek lapozni egy ilyen ember, aki több verset ír a magyarokhoz, például van magyar könyörgése. Ó, miért nem küldött sugárodat? Ó, miért nem küldött sugárodat, Isten, mennyei kardodat? És miért nem küldesz látnokot, húny szemmel, aki vezetni szokott, rettenetes lángos szokott? Mit mutassunk, nyitott sebeket? Sáros, sebes, nyűves szíveket, megalázottat ki szeret. Emeld fel még egyszer a főnket, gyűjtsd össze megtört kis erőnket, könyörgeni, hogy tudjunk előtted. Nem ez a legigazabb magyar könyörgés? Ezt egy zsidó ember írta. Én úgy gondolom, hogy ez a legigazabb magyar könyörgés, beismerve egy kis nép, hogy gyenge, hogy kicsi, itt vannak ránk várva, hogy mikor tudjanak széttaposni az összes szláv, az összes nyugati nemzet, itt vagyunk egy harapófogóban, nekünk a könyörgésben kell élen járnunk, nem a kivagyiságban és a büszkeségben. Azt már Petőfi is megírta, hogy csak az a magyar büszkeség, csak azt lehessen elfelejteni. Egy kis nemzet, egy kis nép, egy sokszor megalázott nép, könyörögni tanuljon meg, gyűjtsd össze megtört kis erőnket, könyörgeni, hogy tudjunk előtted. Füst Milán az, aki két zsoltárt írt, és a zsoltárai, ugye a zsoltárok könyörgések az Ószövetségben, hogyha megint visszalapozzunk, nagyon érdekes zsoltárokat írt, például azt a zsoltárt másoltam itt le önöknek, ami szonett. Hát ez egy párosíthatatlan dolog. Valaki azt mondaná Füst Milán előtt, hogy a zsoltárt és a szonettet lehet más. A Zsoltárban nincs rím, a Zsoltárban nincs, hogy két-négy soros strófa, meg két tercina, ilyen nincs a Zsoltárban. A szonetben meg, hogy fér bele a Zsoltár, hát tessék megfigyelni. Ó, Uram, engem bántanak, csendes vagyok, félek, kis helyre, sarokba meghúzódom, és utánam jönnek, üszkös bottal szurkálnak szörnyű módon, fázékony testemmel jeges vízbe rántanak. Ó, Uram, én mozogni nem kívánok, én pici helyen dideregve ülni akarok, én komplikációktól félek, s tiszta ruháimmal, ujjaimmal ragadós mészfürdőbe lök az álnok, és kijövök, és piszokban élek. Félelmetes, ahogy megtartja a szonetnek, méghozzá a klasszikus petrarkai szonetnek, ugye, ami ölelkező rímekből áll. Tehát A, B, B, A. A, B, B, A. És a szonet azért nem ilyen hosszú sorokat ismerő, meg egyszerre megtartja a kötött rímképletet, egyszerre nyújtja meg, mint a Zsoltár a sorokat, és egyszerre mond el valami félelmetes dolgot tudnék, hogy én nem szeretek ezen a világon élni, mert számomra ez a világ nem élhető világ. Ne kényszerítsetek bele az életbe, én minden komplikációtól félek. Én nem akarok beleragadni a hétköznapokba. Én engem ide-oda löknek, mészfürdőbe lök az álnok. Mi az az álnok nagybetűvel? Sátán? Gonoszság? Mészfürdő? Tehát bájolgat, mindig édesget, a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségével áll elő, és kijövök, és piszokban élek. Miért élsz piszokban? Én sírni sem akarok, és szemeim még kutyai a vizet zuhogva ontják, és más lehelletét utálom, s gyakorta mosom kezei. Miért kell hát érintkeznem, miért kell élnem, miért nem bontják hűs, tiszta, örök ágyam, tiszta angyalok, vagy miért, hogy ebszájjal magamtól mindenkit el nem marhatok? Félelmetes befejezés, nem? Miért nem tudok teljesen tiszta lenni? Vagy ha nem tudok teljesen tiszta lenni, akkor miért nem vagyok teljesen rossz? De ez a közbülső állapot, hogy a jóból a rosszba, a rosszból a jóba, egyszer a hideg víz, másszor a meleg víz, egyszer a tűz, egyszer a víz, hát ebbe csak bennégni lehet. Ezt a hangot folytatja majd az a fiatal költő, aki verses episztolát ír Füst Milánhoz, mert őt tartja Babits Mihály mellett a legnagyobb mesterének. És ezért kezdi majd ez a költő így az ő Zsoltárát, hogy bárhonnan is lettem földre űzve, ruhámból-e lenti akol bűze, nem múlik el soha. Itt Istennek barmas virága tolong egymás elevenét rágva, szörnyű lakoma. Jót soha se vártam, mégse hittem, hogy így sok nyomor zsúfolódik itten, más csillagfia, ha persze kóstolna kínunkba, gőzé omlana. Ez Füst Milán folytatása Vas megyéből. Vörös Sándor. Vörös Sándor, aki ezt a hangot fölveszi, tovább folytatja. Vörös Sándor, aki mondom Babits mellett Füst Milánba talál rá arra a hangra, hogy nem jó élni ezen a borzalmas világon, minden vágyunk egy másik világ felé vont bennünket, egy igazi világ felé, hogy miért nem bontják ágyam, hűs, tiszta, örök ágyam, tiszta angyalok. Tehát ugye az angyali lét, az igazi lét, a mennyei lét, hogy ne kelljen ennyi sok rosszba belebotolni, gonoszsággal foglalkozni. De hogyha már ez nem adatik meg itt ezen a földön, akkor miért nem tudok rontani, bontani? Apropó, Füst Milánnak három barátja volt. Azt mondja Árpád nevű barátjáról, hogy sokszor a körúton mentek, és letérdelt és megcsókolta a kockakövet. Fura egy barát. Jött a Frigyes nevű barátja, az meg mindig hősnek mutatta magát. Pedig pénze soha nem volt, de mindig ő akart fizetni. És jó Dezső nevű barátja, aki nagyon édes ember volt, ő meg leginkább sírni szeretett, pedig már 40-50 év között járt. Árpád, Frigyes, Dezső. Tetszene meg tudni, kiről van szó. Ezek alkottak négyen egy kompániát. Tóth Árpád, Karinti Frigyes és Kosztolányi Dezső. Az öregséget, azt a hatalmas verset, az öregséget Füstminán még legalább ötször megírta az életben. Mert őket, amikor elsiratta, és egy ilyen prózai kötetének az élére tette ezt a siratót, őket is egy ilyen verssel siratta el, amelynek ez a címe, hogy ajánlás, emlékezetül. Tóth Árpád, Karinti Frigyes, Kosztolányi Dezső, ők tartoztak négyen egy olyan kompániába, hogy az volt a kedves időtöltésük, hogy leültek egy kávéház teraszára, ugye pénzük nem volt, hát ittak egy pohár vizet. Igaz, hogy akkor már felnőtte a Vörös Sándor mellett egy másik nagy költő, akit miskolciak nagyon kell, hogy ismerjenek, és főleg azt a versét, aminek ez a cím, hogy egy pohár víz. Ez is benne van a gyűjtemény. Egy pohár víz. Szabó Lőrinc. Egy pohár, gyönyörű vers, hogy egy pohár víz mit jelent az életben. Ez magyar költész egyik legcsodálatosabb verse, a víz dicséret, az az egy. Tehát leültek a kávéház külső teraszán szélre, pénzük nem volt, egy pohár víz. Akkor kitettek egy papírlapot, és akkor azt mondták, hogy megadom a rímeket, ki tud gyorsan ebből verset írni. És elkezdtek így mérkőzni, hogy mindenki megadott, mondjuk egy szonetnél megadott 14 rímet, és akkor gyorsan kellett rögtönözni egy verset. Utána kitalálták, hogy hogyan közöljék a verseinket, meg hogyan tudunk valami kis honoráriumra szert tenni. Kitalálták, hogy él Új-Zélandon egy Geo Pardi nevű költő. És ők fordítják le a műveit. És bementek a szerkezetbe, Geo Pardi megint nagyon nagy művet írt. Itt van az egyik verse, közöl, gyorsan közöljét, mert már nyugaton mindenki közli. Babics Mihály leplezte őket a Geo Pardi nevű kis tanulmányában. Azt mondja, milyen érdekes, mondja Babics, hogy így ki lehet találni egy költőt. Meg egy költőnek ki lehet találni egy embert, és föl lehet ruházni érzésekkel, vágyakkal, költészettel, mindennel. Csoda, hogy Vörös Sándor az élete végén megírt egy ilyen vaskos könyvet, Psziché címmel. Hogy visszaképzeli magát egy 19. század elejé magyar költőnő helyzetébe, és mindenki azt mondja, hogy aki nem tudja ezt, hogy ki volt ez a nagy költőnő. Ki volt ez a nagy költőnő. Jelezve, hogy a költészet mire képes. Füstminán is alapvetően játékos természetű ember volt, de tetszenek tudni, hogy kik az igazán játékos költők, akik nagyon sötéten látó, nagyon tragikus hangoltságú költők. Csak valamivel oldani kell ezt. Mert itt van egy hellenista arab költő búcsúvása. Mi az, hogy hellenista arab költő búcsúvása? Az még rendben lenne, hogy arab költő, de az, hogy még hellenista, tehát a hellenizmus idején élt, és nem arab ő gyerekek, hanem ő már egy más kultúrát szívott magába, egy hellenista arab költő búcsúverse, tehát ez Füstminán. A magyar költészetben Babicssal kezdődik az a folyamat, tehát kb. 100 évvel ezelőtt kezdődik a folyamat, hogy Babics azt mondja, hogy én nem olyan költészetet akarok csinálni, mint Adi mondjuk, vagy mint Petőfi. Mert Petőfi meg Adi mindig önmagából merítette a tárgyait. És Petőfinek volt is miből, mert Petőfi egy őszinte, tenyeres talpas, egészséges ember volt. Tehát Petőfi, úgyhogy egy hét alatt meg tudta írni a János Vitézt, 856 verset tudott írni 26 és fél év, hát 7 évi munkás. Hát Petőfi egy külön szám, nem csak a magyar költészetben, az egész világ költészetben, nincs párja. Adi meg mindig ugye a személyes tragédiáját viszi bele a versbe. De Babics azt mondja, hogy csak én bírok versemnek hőse lenni. Nem én, nem. Találjunk ki embereket, figurákat, alakokat. Kicsit helyezkedjünk bele az életükbe, és szólaltassuk meg őket. Még akár tárgyakat is szólaltassuk. Sunt lacrimere rerum. Van a tárgyaknak könnyük. A Babics az első, és követi ebben Füstminán, és Füstminán, akit igazán irigyelt az életében, az Babics volt. egy szonettje. Füstminán vitte, megvette egy példányt az utcán, bement a szerkesztőségbe, ott volt mindenki, levágta a földre, és azt mondta, ezt nekem kellett volna megírnom, és a Babics írta meg. Mert teljesen ugyanazt élt át az életben, amit Babics is megír, hogy objektív líra kell. Azóta így nevezik, objektív. Petőfi meg Adi, ez egy szubjektív líra. Van miből adniuk, de mindig magukból adnak. Babics meg Füstmilán azt mondja, hogy a költészet az nem mindig legyen maga mutogatása költő, hogy te erre vagy képes, vagy te benned ilyen érzelmek vannak, vagy ezt a életet. Nem. Egy hellenista, arab költő búcsúvese. Persze tudjuk, hogy Füstmilán. De át akarja szűrni egy arab szűrőn, át akarja szűrni egy görög szűrőn, hát ezért játék a költészet, de tessenek megfigyelni. Ó, én völgyem hegye, ó, én szép barna felesége, ó, lágy légi kéz, mely végig simítottad homlokomat, s ti éjszaka örvénye is fekete tüzei szívemnek, s félelmek anyja te hármas Hekaté. Én elmegyek, örökre búcsúzom, s nincs gyermeki báj, amely kicsalna síromból, s barna lánynak édes panasz, amely mosolyra késztetné ajakam, mert néma lettem, mind a föld, s néhány évszázad múlva felszánt a földművelő, s csontjaim porát a szél összekavarja. Hát tetszenek érezni ezt a verset? Lehet, hogy erre valaki azt mondja, hát ez egy butaság. Lehet, hogy valaki erre azt mondja, mit hősködik is, hogy itt pár évszázad múlva a földművelő mit szánt ki a földből. Melyek ennek a versnek a leghangsúlyosabb, legmegrendítőbb sorai? Mert néma lettem itt a föld. Egy költő azt mondja, hogy el kell némulni. Visszatetszenek emlékezni, hogy Babics mikor beszél erről, hogy el kell némulni. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ingatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban. Döbbenetes, ezzel végződik a Jónás könyve. Mert mit tud Jónás arra mondani, amit az Isten mond? És Istennel szemben kinek van igaza? Kierkegaard tette fel ezt a kérdést. Istennel szemben kinek van igaza? Akkor viszont hallgatni kell. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. Mert néma lettem, mint a föld. Mi költők vagyunk, próbálunk az életről beszélni, de meghaladja a mi tehetségünket, hogy az életről érvényesen tudjon beszélni. Már az emberről is meghaladja a képességünket. Ki az ember? Tessenek megnézni. Itt van a vers. Örök élet. Tűzvész elől van menekvés. Rablók elől futhatsz messze. Orgyilkost öl fürgekés, hogy őszi nap víg nép temesse. S az éjszakának árnyait elűzi édes napsütés. De jaj, magadtól, menekvésed. Nincs-e földön, s föld alatt. Magad vagy elméd ős talánya, örökre társad, síri mécsed, s jaj, bús szerelmed vagy magad, és életed örök magánya. Ez az ember. Ki fejtette meg az ember titkát? Minden ember magányosan áll-e föl szívén. Minden ember egy feltöretlen dió. Jutottál-e az emberekhez közelebb? Hogy mondta Arany János a hatalmas nagy versében az Örök zsidóban? Ha érdekes lenne, mondjuk egy olyan gyűjteményt is összeállítani, hogy az emberről mit mondtak a magyar költők. Csak az emberről. Arany János azt mondja, köd fátyol kép az emberek. Köd fátyol kép az emberek. Én egy arcot sem ismerek. Nem többenetes képsor. Köd fágy megfoghat. Egyszer ilyen, egyszer olyan, nem kiszámítható, következő. Nem tudsz utána menni, nem tudsz építeni rá, nem lehet az emberekre építeni. Ne várjál semmit az emberektől. Köd, fátyol kép az emberek. Én egy arcot sem ismerek. Egy arcot sem ismersz. Feleséged, gyereked, rokonod, barátod, évtizedek óta egymás mellett nem ismered, hogy ki a másik? Arany János, aki nem bánt könnyedén a szavakkal, akinek van súlya, amikor köd, fátyol kép az emberek. Én egy arcot sem ismerek. De jaj, magadtól menekvésed nincs-e földön, s föld alatt. Magad vagy elméd ős talánya, örökre társad, síri mécsed, s jaj, bús szerelmed vagy magad, és életed örök magánya. Ember, bűnös, bús kalandor, eltűnődtem sorsodon. Menekülsz baráti körbe, elbújsz dús asszonyi ölbe, búvol a síri gödörbe, kígyó vagy te, majd madár, bizony lemégy a síri földbe, s még alább a sír alá is, mint hiába szállanál, számodra nincs örök halál. Félelmetes befejezés. Nincs örök halál. Biblia szerint van. De mit ért ez, hogy nincs örök? Hogy minden változik, minden alakul, megfoghatatlan, az ember megfoghatatlan, kisiklik, mint a hal a kézből. Az egész emberi világ egy fölmérhetetlen, egy kontrollálhatatlan, mintha a relativitás elméletnek a költői megfogalmazását kapnánk, hogy minden a másikhoz való viszonyába létezik, de a másik is egy mozgó bója, sok mozgó bójához mér többi mozgó bója. Az egész világ egy valami félelmetes dolog, és a legfélelmetesebb maga az ember, maga az egy egyes ember. Mit mond róla? Ember, bűnös, bús, kalandor. Eltűnődtem sorsodon. Menekülsz baráti körbe, elbúsz dúsasszony ölbe, búvol a síri gödörbe, kígyó vagy te majd madár. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Egyszer sziszegsz és marsz, másszor szépen énekelsz és felröppensz. Tehát ezek a szókapcsolatok, ezek a bizarr, sokszor groteszk képek, ezek, amik Füst Milánt teljesen egyedivé teszik, és az a hangoltság, hogy, hogy ennek ellenére, hogy az élet ennyire kiszámíthatatlan, az embereket ennyire nem lehet megismerni, mégis van az életnek egy csodálatos nagy fensége, valaki adta nekünk ezt az életet. Ne felejtsük el, hogy itt a Földön vendégek vagyunk, és nem mindegy, hogy itt mit csinálunk. Nem mindegy, hogy átok jön, vagy áldás jön, nem mindegy, hogy mit keresünk itt ezen a világon, és nem mindegy, hogy mi lesz majd a végső sorsunk. De mit jelent ez, hogy számodra nincs örök halál? Kedves hallgatók, meghagyom önöket ezek között a kérdések között. Füst Milán kötetét, aki megveszi, mondom, 100 verset sem tartalmaz. És háromszor írta át. És ilyenek, amikből én próbáltam egy kis mustrát adni, a magyar költészetnek valóban egy semmiféle külön csoportba, osztályba be nem sorolható alakja. A nyugatosok köréhez tartozott, de sokszor a nyugat sem merte közölni a verseit, tehát ugye nyugatban közölt Adi, Babics, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Kosztlányi és a többiek, de sokszor nem merte közölni. A 20-as, 30-as években annyira félt attól, hogy egyrészt zsidó származása, másrészt pedig bizonyos radikális nézetei miatt üldöztetés szenved, hogy ezért kérte 33 évesen a nyugdíjasztatását, az irodalomból élt. Máig se tudjuk megfejteni, hogy tulajdonképpen miből élt, hát valamiből csak megélt. Családja nem volt, csak ugye feleségével együtt éltek, és tetszettek érezni, ahogy megszólaltattam a verseit, vagy egyáltalán a hangját, hogy ez egy tragikus, a tragikumot elégiába oldó, de ez egy, nem egy támadó hang, ez egy siránkozó hang, ez egy panaszkodó hang, ez olyan bájosan visszavonuló, és ami olyan hang, ami azt mondaná, hogy bocsánat, hogy élek. Nem akarok senkit megsérteni, de óhatatlanul mégis sok embert megsértek, de bocsássatok meg nekem ezért. Az élet legfontosabb lényegének az irgalmat és a jóságot tartotta. Ezért tudta csodálni Tolsztojt, az irgalmat és a jóságot tartotta. Amikor elmegy két orosz ember a Szentföldre, és közben különböző nehézségekkel találkoznak, de találkoznak szegény emberekkel, és a szegény embereket az egyik az ő betevő falatjából, inkább nem eszik ő, de a szegény embereknek mindegyiknek tudjon adni egy-egy falat kenyeret. Itt megáll Füst Milán Tolla, és azt mondja, ez a világirodalomnak a legszebb része. Az irgalom és a jóság. Hogy ő is érezte, hogy Isten világrendjében, az irgalom és jóság világrendjében ez a fő törvény. Igazán szeretni a másik embert. De a világ nem ezt csinálja. És azért élhetetlen számomra a világ, azért nem tudok soha hasonulni a világhoz, mert a világ önző, kegyetlen és elviselhetetlen. És egy másik világra vágyom. Egy olyan világra, ahol majd ágyamat, tiszta, fehér, hűs ágyamat, tiszta angyalok bontják. És ott majd elmondhatom Istenem, hogy mit éltem át itt ezen a világon. Van egy másik Zsoltára is, ezt nem tudtam lefénymásolni, azt is tudom az önök figyelmébe ajánlani, de ha valakinek más kérdése van Füst Miláról, átadom a szót, tessenek nyugodtan kérdezni. Ennyi fért bele az őszi sorozatunkba, Juhász Gyula, Tóth Árpád és Füst Milán. Talán önöknek a legismeretlenebb azért Füst Milán volt, ezért adom át a szót, hogyha bárkinek kérdése van. Füst Milán művet sajnos nem tudtam hozni, de antikvárokban viszonylag elérhetők ezek a művek. Nincs is most előjegyzése, egy fél éven belül előkerülnek ezek a művek, de 1500 forintért ezek megvehetők. Persze más az én szempontom, aki hát tanári meg irodalmi pályára készültem, tehát nekem már csak kötelességből is végig kell olvastam a magyar irodalmat, vagy a magyar költészetet, de nekem akkor, hogy mondja Madács, akkor lelkesített, 19-20 éves korban, azóta már én eltávolodtam jócskán ettől a hangnemtől és ettől a költészettől, de most is újra foglalkoztam vele, később is azért előjött a pályámon, azért azt nem tudtam letagadni, hogy itt egy nagyon besorolhatatlan költőről van szó. Ennek a kiadásnak van egy érdekessége, hogy mivel őt sokan támadták, hát mert részben egy zsidó költő, nevezzék Szépernőnek, vagy Somjó Zoltának, vagy Füstmilánnak, azért mindig támadásoknak van kitéve, nem csak Magyarországon, persze más országokban is. Ezért ő az összes verseinek a végére egy olyan 10-15 oldal gyűjteményt állított össze a róla szóló leghíresebb kritikákból, ez a Kosztolányitól kezdve a Karintin át az akkori kritikusokig terjed, úgyhogy nagyon érdekes, hogy őt az 1910-es évektől a 40-es évekig minek tartották. Tehát az is érdekes ez a kötet. Meg van benne még egy Kaszab Ilonának tulajdonított versek, hogy ő mondja, hogy kapott egyszer egy nagy versgyűjteményt, és annyira megdöbbentett, hogy egy hölgy ilyen jó verseket ír, hogy ezeket ő átsimította, és így a saját neve alatt, de jelezve, hogy ezek Kaszab Ilona versei, ezt is beletette a gyűjteményébe. Hát ez a vörös